Mai nap ége hirdetéshez a János evangéliuma harmadik fejezetéből az elsőtől a 21. versekig fogjuk olvasni. Kicsit hosszú talán a rész, de kérem, aki teheti, az fennállva hallgassa Isten igéjét. Tehát János evangéliuma harmadik fejezet első versétől. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, merre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle. Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam néktek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt alá, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy leneleplőződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Imádkozzunk! Édesatyánk, hálát adunk te néked a te igédért, hálát adunk te néked a te fiadért, akit elküldtél, és hálát adunk te néked, hogy nem azért küldted el, hogy kárhoztassál bennünket, hanem azért küldted el, hogy meghaljon értünk a mi bűneinkért, és ezáltal megváltson bennünket. Hálát adunk te néked, hogy megismerhettünk téged, és elfogadhattuk ezt a váltságművet. Hálát adunk, hogy most újból összegyűjtöttél bennünket, és hadd kérjünk, hogy te szóljál hozzánk, tehát, hogy Monti el tudja mondani azt, amit rád bíztál, és kérünk befogadó szívekre is, hogy hadd tudjon gyümölcsöt teremni a mi életünkben a te igéd. Így kérünk a délelőttért, kérünk gyerekeink között is, akik szolgálnak, hogy hadd szóljon ott is a te igéd, és hadd tudnak ők is minél fiatalabb korban megérteni ezt az egész váltságművet, ezt a csodát, amit te végeztél bennünk. Kérünk így szerte a világban mindenhol, ahol szól a te igéd, hogy te legyél ott, és te legyél itt is így közöttünk. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
A héten az egyik napon a Balatonon voltam egy lelkészi csoportot tartani, és amikor jöttem hazafele az autópályán, láttam a másik oldalon, ahogyan jöttek 2-3 rendőrkocsi, utána jött 3-4 ilyen fekete Mercedes, utána még egy 4-5-6 rendőrkocsi. És akkor egyből tudtam, hogy itt van egy fontos ember. Itt van egy politikus. Kísértek, én azt mondom, teljesen világos volt mindenki számára, hogy itt van egy fontos ember. Ha mi visszamennünk 2000 év, én azt mondom, hogy a Nikodémus egy ilyenfajta ember volt. Ő egy fekete Mercedes ember volt. Ő, ahova ő ment, ő egy ilyen a fontosabbak között volt. Itt a János harmadik részben úgy kezdődik, hogy volt egy fariseus. És mi tudjuk azt, hogy soha sem volt több egyszerre, mint 6000 fariseus. Csak 6000. Egyszerre. De ha folytatjuk, látjuk, hogy ő nem csak volt egy a 6000 között, hanem mi látjuk, hogy ő az egyik vezető ember volt. Azt jelenti, hogy ő a Sanhedrin a nagy tanács tagja volt. A nagy tanács az 70 emberből állt. Szóval akkor azt lehet mondani, hogy a Nikodémus ott Izraelben ő a legfontosabb 70 ember között volt. És látjunk azt, hogy a fariseusok azok olyan emberek, akik igyekeztek a törvény szerint élni. De amikor olvasunk az Új Szövetséget, látjunk, hogy Jézus nagyon gyakran negatívan beszél ezek az emberekről. És az egy kicsit furcsa, mert azt gondoljuk, hogy a fariseusok azok voltak az igazi templomba járó emberek. Ezek volt az emberek, akik próbáltak Istennél járni. Valahogyan ezek az emberek kell tisztelni, és kell felemelni, hogy ezek az Istennél való emberek. És én azt mondom, hogy valóban volt kezdetkor a fariseusnak, én azt mondom, hogy istenfélő emberek voltak. De valahogyan az évek folyamán valami más lett fontosabb, mint a kapcsolat Istennel. És az, ami fontosabb lett, mint a kapcsolat Istennel, a külső dolgok. Az, hogy mi az, amit mutat. Egy jó indulás, és utána én azt mondom, egy rossz befejezés. Az első szándék nagyon jó volt, de utána a törvény megtartásából törvénykezés lett. Mi ismerjünk a történeteket, ahogyan a fariseusok csináltak dolgokat. Látjunk azt, hogy ez nem volt helyes. Több olyan példát már hallottunk, az egyik, amit olvastam a héten, hogy egy nőnek a szombati napon nem volt szabad nézni a tükörbe. Mert ha egy nő benéz a tükörbe a szombati napon, esetleg látja, hogy a haja között van egy, ami szürke. Egy, ami fehér. És akkor azt kell kihúzni, de az már munka, és az már bűn lenne azt csinálni a szombati napon. Szóval én azt mondom, hogy teljesen nevetséges, amikor látjuk, hogy mi az, amit neveznek, és neveztek munka, és nem munka. És ez a törvénykezés lett jellemző a fariseusok között. Valahogyan azt látom, hogy az egyház történeteiben állandóan probléma az egyházban, hogy mi átlépjünk ugyanabba a kategóriába, amiben voltak a fariseusok. Az, hogy a külső, az, hogy mi az, amit mutatunk, az fontosabb, mint a belső. Én nagyon sok gyülekezetben szolgálok, találkozom nagyon sok különböző emberekkel, és azt kell mondanom, hogy sajnálom gyakran előfordul az, hogy találkozom olyan emberekkel, aki a hangsúlyt tesznek a külső dolgokra, és nem az, ami van a szívében. Ez volt egy veszélyes dolog a farizeusoknak, és én azt mondom, ez egy veszély minden templomba járó embernek. A Nikodémus valahogyan látjunk, hogy ő más volt az egyik értelemben, mint a többi farizeus. Amikor ő látta, amit Jézus tett, ő azt mondta magának, hogy nyilvánvaló, amit ő tesz, ez Istentől van. Mert egy ember nem tud tenni azt, amit ő tesz. És azért Nikodémus, miután látta a csodákat, ő azt mondta magának, hogy muszáj találkoznom Jézussal. Muszáj többet beszélni vele, megismerni, hogy mi az, ami benne van. És itt látjunk a második versben, hogy ő oda ment Jézushoz. De érdekes, hogy mikor ment Jézushoz. Az egyik éjjel oda ment. Van sok kérdés, hogy miért volt az, hogy ő éjszaka ment Jézushoz. Van emberek, akik azt mondok, hogy azért ment éjszaka, mert Jézus olyan népszerű volt abban az időben, a csodák miatt, hogy napközben lehetetlen lett volna találkozni vele, és hosszan beszélgetni vele. Én azt mondom, az lehetséges, de én azt mondom, hogy valószínűleg az oka az, hogy Nikodémus tudta, hogy mindenki figyel rá, és ő nem akart, még akkor, hogy mindenki tudja azt, hogy ő oda megy találkozni Jézussal. Valószínűleg az az oka, hogy Nikodémus oda ment éjjel, mert ő nem akart féltőnőr lenni, abban, hogy ő szeretne találkozni Jézussal. Ő az első körben, ő azt mondta, hogy ez maradjon titokban. Nem lenne hasznos nekem a nagy tanácsban, ha a többiek tudnak azt, hogy én megyek találkozni ezzel a lázadó Jézussal. És ő oda ment, és amikor ő találkozott Jézussal, ő azt mondta, hogy mester, tudják, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. És utána látjunk egy olyan választ Istentől, vagy Jézustól, ami egy kicsit váratlan volt. Ő azt mondja, hogy bizony mondom nektek, ha valaki nem születik újján, nem láthatja meg az Isten országát. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben, amikor Nikodémus jött találkozni Jézussal, a Jézus első szava az volt, hogy ő oda ment a lényegre. Ebben a helyzetben nem volt egy ilyen udvarias beszélgetés, hogy mesélj egy kicsit a családról, hogy mi van veled, hogyan kerültél ide, vagy ilyesmit. Jézus egy volt. Mert valahogyan ő tudta, hogy a Nikodémus honnan jön. Ő tudta azt, hogy a Nikodémus, mint farizeus, valahogyan az volt benne, hogy a mi feladatunk megfelelni Istennek. A mi feladatunk, a jó cselekedeteink által megfelelni Istennek. És Jézus azonnal azt mondta, hogy van valami egészen másit. Van valami egészen másit. A lényeg nem az, hogy a jó cselekedet által üdvözölhetsz. A lényeg az, hogy kell egy változás a szívedben. Valamit, amit ő nem tett. Folytatás. Nehémiás még egyszer kérdez, hogy hogyan születik az ember, amikor vén. Jézus válaszolt az 5. versben, bízom, bízom, mondom neked, ha valaki nem születik víztól és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Röviden, ez nem lesz a lényeg ma, de fontos, hogy van egy gondolat itt, amikor beszéljünk erről az igéről, hogy miről van szó itt, amikor beszél a vízről. Azt mondja, hogy ha valaki nem víztól és lélektől. És van olyan ember, aki azt mondja, hogy itt van szó a bemerítkezésről, hogy kell az a bemerítkezés a vízben, de nem elég csak az üdvösséghez, hanem kell a kapcsolat, ami jön létre a Szent Lélek által is. Nekem a probléma azzal a magyarázattal, az, hogy amikor mi próbáljuk megérteni egy igét, mindig a szöveg környezetet kell figyelembe venni. És én azt látom, hogy a következő vers magyarázza arról van, amiről van szó itt. A 6. versben, ami testből született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Itt a 6. versben, amikor beszél a dolgokról, azt mondja, hogy van az, ami történik minden emberrel, az, hogy testből születik. Ez igaz mindenkiről. Nincs egy olyan ember, aki él a Földön ma, aki nem testből született. Valahogyan a zsidók azt gondolták, hogy ha valaki zsidó, testből születik, ő zsidó. Akkor ő már bekerült az Isten országába. Megint mi az egyházban néha beleesünk ebbe a hibába. Mi azt mondjuk, hogy ha valaki keresztény, egy keresztény családból születik, akkor ő keresztény. De a Biblia világosan beszél, hogy erről nincs szó. Valaki nem lesz keresztény, csak mert a szülei keresztény. A kereszténység nem valami, ami egy gyerek örökül a szüleitől. Ez az, hogy valaki keresztény, az nem függ attól, hogy testből született keresztény szülőtől. A víz, amiről beszél az 5. versben, a víz az a fizikai születés. Amikor az ember testileg születik. Arról van szó, amikor azt mondja, hogy vízból. És utána a folytatás az, hogy nem csak vízból, nem csak testból, hanem lélekből. És Jézus azt mondja, hogy szükség van arra, ha valaki akar üdvözölni, hogy nem csak testből, hanem lélekből is kell születni. És ez volt, amit a Nikodémus nem tudta felfogni. És Jézus tovább magyarázta egy példával, amikor a 8. versben beszélt a szélről. Azt kell tudni, hogy a görög nyelvben a szó, amit használnak, amikor beszélnek a szélről, ugyanaz a szó, amikor beszélnek a lélekről. És azt mondja, hogy a cél arra fül, amire akar. Látod az ugarást, de nem tudod honnan jön. A cél egy érdekes dolog, azt, hogy mi azt mondjuk, hogy van cél, de mi nem látjunk. Mi nem tudjunk azt, hogy honnan jön. Én azt mondom, hogy lényegében mi nem tudunk hatni a célra. Mi esetleg valami módon tudunk próbálni akadályozni a célt, hogy menjen tovább. De én azt mondom, hogy nagyon korlátozott a mi képességeink állni a cél ellen. A cél azt csinál, amit akar. Mi nem tudunk felfogni azt, hogy honnan jön. Mi nem látjunk, hogy hova megy, de mi látjunk mindig az eredményt. Amikor látjunk egy összedőlt fal, ahol jött egy erős szél. Amikor látjunk, ahogyan leveszi a cserepeket a tetőről. Amikor van az az erős, látjunk az eredményt. És így van a lélektől. Mi nem tudunk magyarázni azt, hogy a lélek mikor tesz, amit tesz. Mi csak látjuk az eredményt. Mi beszéljünk a lelki ébredésről. És mi látjuk, hogy voltak olyan idők, amikor az Isten lelke olyan jött, mint egy erős szél. És volt egy nagy ébredés. És én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben az egyik értelemben magyarázhatatlan, hogy miért pont akkor abban a helyzetben. Mi nem tudunk felfogni teljesen az Isten lelke munkájára. De ugyanakkor azt látjunk, hogy igen is van eredmény. És Jézus azt mondja így, hogy újján kell születni. Nem csak testből, hanem lélekből. A Nikodémus még mindig nem tud felfogni ezt az egészet. És a 9. versben még egyszer kérdez. Hogyan történhet meg mindez? Azt látjuk, hogy a Nikodémus újból és újból kérdez. Miért kérdezett Nikodémus? Én azt mondom, hogy van két lehetőség, hogy ő miért kérdezett. Vagy két ok, úgy mondom, hogy szóval az egyik az, amikor Nehémiás kérdezett, az volt, hogy ő valóban volt információ hiány, és szüksége volt több információra. És ő azért kérdezett, mert ő akarta megérteni valamit. De én azt mondom, hogy sajnálom, gyakran vannak emberek, amikor mi beszéljünk róla Krisztusról. A probléma nem az információ hiány, hanem a probléma az, hogy nem akarnak megérteni. Nem akarnak megismerni azt. Valahogyan a Nikodémus kérdéseiben én azt látom, hogy az ő kérdései valódi kérdések voltak. Én azt látom, hogy a Nikodémus valóban keresett valamit Jézusnál. Érdekes, hogy itt ebben a részben, amikor Jézus folytatja a beszélgetését a 11. versben, utána többet nem szerepel Nikodémus. Ő eltűnik a történetről. Majd vissza fogunk térni hozzá. Egy kicsit később a János evangéliumban. De itt jön a válasz, és utána nem látjuk, hogy pont akkor Nikodémus hogyan reagált. Jézus folytatta, és ő azt mondta megint, hogy van egy kis probléma veled, Nikodémussal, és utána azt mondja, hogy veletek. Ő azt mondja, hogy te tanító vagy, és ezt nem tudod. És utána azt mondja, hogy nem fogjatok el a mi bizonságtételet. Ő ezt mondta a farizeusokról. Hogy nem csak te, hanem ti nem fogadtatok el ezt. Mint csoport, a csoport nem tudta elfogadni azt, amit Jézus mondott. És utána Jézus felhozott egy ószövetségi példát. Egy olyan kép, ami történt, amikor Mózes vitte a népét az ígért földre. És amikor Mózes vitte a népet az ígért földre, látjunk, hogy volt egy olyan réteg, és szerintem egy elég nagy réteg a nép között, akik lázadtak Mózes ellen. És amikor történt ezt a lázadás, Isten megítélte, és az emberek kezdtek meghalni. A lázadás büntetése a halál volt. És akkor az volt a kérdés, akkor hogyan tudunk akadályozni ezt? A 14. versben, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetni, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Az Ószövetségben az volt, hogy Mózes kellett készíteni egy rejész kígyót. És azt kellett fölemelni, és amikor azt fölemeltek, az emberek, akik ránéztek, azok nem haltak meg. Az emberek semmit nem tudtak tenni, csak fölfelé néztek arra, amit Isten mondott. Nem tudom, ha én ott lettem volna, én valószínűleg azt mondom, ez egy kicsit furcsa. Mi már hallottunk, hogy Isten azt mondja, hogy a bálban imádás az bűn, akkor, és most ő azt mondja, hogy fel kell nézni egy rejszkígyóra. Ez ellentétes mindennel, amit eddig tanultam. Én azt mondom, hogy az a kígyó nem volt egy bálvány. Nem látjunk azt, hogy más esetben kellett leborulni a kígyó előtt. Ott se kellett leborulni a kígyó előtt. Csak kellett fölnézni. Isten adta egy megoldást. Én azt mondom, hogy a megoldás, amit ő adott, szokatlan volt, váratlan volt, de ez volt a megoldás, amit Isten adott. És azok az emberek, akik engedelmeskedtek, akik megtettek, amit Isten kértek, akkor is, ha nem tudtak teljesen megérteni. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben az Isten elvárás volt egy kicsit egy vak engedelmesség. A másik értelemben nem volt vak engedelmesség, mert régóta ismertek Istent. És tudták, hogy Isten megbízható. És abban a helyzetben nem tudták megérteni, hogy miért, de azt, hogy ismertek Isten, azt mondták, hogy jó, én megteszem, amit Isten kér tőlem. És az, hogy azt megtették, akkor életben maradtak. Aki hit Istenben, megtette azt, amit Isten kért. Lépjünk tovább, és most nézünk a 16. vers. A 16. vers esetleg a legismertebb igévers a Bibliában. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Nikodémus kérdezte, hogy hogyan. Ezzel az egy verssel Jézus adja a választ. Ő úgy kezdi ezt a verset azzal a gondolattal, hogy az Isten szeretette. Ha folytatjunk a 17. versben, olvasunk, hogy Jézus nem azért jött a világba, hogy elítélje, hanem azért jött, hogy üdvözöljön a világot, mondta. Az Isten szeretete. Az Isten szeretete olyan nagy, hogy ő mindent tett, értünk. Akkor azt jelenti, hogy Isten annyira szeret téged, és Isten annyira szeret téged, és Isten annyira szeret téged, hogy ő adta az ő legnagyobb kincset. Érted. És érted. A szeretet, ami Istenben volt. A szeretet az ő teremtményért. Ő szerette a világot. Én azt mondom, hogy vannak olyan teológusok, akik próbálnak szűkíteni a gondolatit. És azt mondja, hogy nem mindenkiről van szó itt. Nem mindenki a világban, hanem csak a kiválasztott emberek. Csak azok az emberek, akik megtérnek. Én értem, hogy miért akarnak mondani ezt, de én nem tudok együtt érteni azzal a gondolattal. Isten szeret minden embert a világban. A leggonoszabb, az, ami a legnehezebb szeretni, az, aki teljesen egyedül, az, aki lázad ellene. Isten szereti azt az embert, aki ő teremtett. Az, hogy ő szereti, az nem jelenti, hogy ő fog kényszeríteni azt az embert arra, hogy ő üdvözöljön. A kettő nem zárja ki egymást, a lehetőséget. Én azt látom, hogy amikor mi beszélünk bármelyik hitetlen emberrel, mi azt tudunk mondani neki, hogy Isten szeret téged. Hiszel azt? Hiszel azt, hogy Isten szeret téged? Vagy vannak kétségei benned? Az Isten igéje azt mondja, hogy ő szeret téged. És utána folytatja azt, hogy ő az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne. És itt jövünk a kérdésre, mit jelent hinni? Mit jelent hinni valamiben? Az Isten tisztelet után lesz egy közös ebédlőnk, és tegyünk fel, hogy nem mondom egy nevet, de az egyik, biztos az egyik asszony a gyülekezetben az, aki főzött egy olyan valami, ami messze a legfinomabb. És oda jön és kérdez tőled, hogy mit gondolsz az összes étel között, melyik a legjobb? Biztos azt, amit te csináltál. És utána oda megy, egy másból szélt. És nem is kóstolja azt. Persze magyarázhat, azért nem kóstolom, mert hagyom a többieknek. De a gondolat az, hogy ha ő valóban hiszi, hogy azt a legjobb, akkor abból fog inni. Nem csak mondom, persze én hiszem, hogy az jó. És tovább lépek. Ha mi hiszünk valamiben, akkor az nem csak, hogy én azt mondom a fejemmel, hogy ez igaz. Valahogyan a hit több, mint csak ismerettel tudni valamit. A példát, amit ismertek tőlem, de mégis azt láttam valahogy, hogy ez legjobban kifejezi ezt a gondolatot, az az ember, aki tolja a talicska. Valaki ott van egy vas dróton két épület között, most nálunk a harmadik kerületben ott van a cirkusz most, akkor ott van egy ember ott a cirkuszban, aki átsétál. Az egyik oldalra, a másikra, egy 20 méter. Egy ilyen vaskötele. Ügyesen csinálja, utána fog egy talicskát, és áttolja a talicska azon a vastagdrót. Ügyesen csinálja, és utána kérdezi tőlünk, hogy mit gondoltok, tudok áttolni egy embert ebben a talicskában. És akkor mindenki, persze, nagyon ügyes vagy. És utána kérdez valamit, jó, van egy önkéntes jelenkező. És akkor csönd van. Mert egészen másról van szó itt, mert most arról van szó, hogy én teszem az én életemet, az ő kezébe. Hiszek benne, vagy nem? A hit nem elég, hogy én csak mondom, persze tudsz csinálni azt. A hit az, hogy én kész vagyok oda tenni az én életemet az ő kezébe. És Jézus ezt mondja Nikodémusnak. Hinni kell. Bízni kell Istenben, az Isten megoldásában, Jézus Krisztusban. És utána folytatja azt, hogy aki nem hisz, mi lesz vele? Él vesz. A karozat. Az ítélet. Ez a valóság. Ez a valóság. Az, aki melletted dolgozik, az, aki az iskolapadban ott ül melletted, ha ő nem hisz Jézus Krisztusban, ő élvez. De aki hisz, örök élete lesz. Aki nem hisz, azt olvasunk így, hogy ő jobban szerette a sötétséget, mint a világosságot. Ő jobban szereti azt a bűnös életet, amiben ő él, mint a világosságban járni. Az örök élet többről van szó, hogy csak milyen hosszú lesz az ember élet. Nem csak a minőségről van szó itt, hanem a minőség. És amikor mi beszélünk egy örök életről, mi azt mondjuk, hogy az egy olyan élet, amiben van teljes békesség, teljes öröm, mind öröké. Hogyan lesz egy ilyen élet valakinek? Az, hogy ő hisz Jézusban. Befejezésül nézzünk, hogy mi lett Nikodémussal. A János Evangélium a harmadik részben, a harmadik rész után még kétszer találkozunk vele. Az egyik alkalom, a hetedik rész, az 50. és az 51. vers. Látjunk azt, hogy úgy tűnik, hogy van egy alkalom, amikor a tanács összeült, amikor beszéltek Jézusról, és amikor beszélgettek, a Nikodémus mondta a következőt. Ítéli-e azt az embert a mi törvények, mi ki nem hallgattak, és még nem tudtak tőle, hogy mit tett? Valahogyan mi azt látjunk, hogy a többiek már hoztak egy döntést. Ők hoztak azt a döntést, hogy ez az ember Jézus nem Istentől. És a Nikodémus nem állt föl, és azt mondja, hogy tévedtek. Biztos ez az ember Istentől van. Hanem ő azt mondja, hogy nem lenne érdemes legalább egy kicsit utána nézni. Kideríteni, hogy mi az igazság Jézusról, mielőtt hozunk egy döntést. Valahogyan én láttam, hogy a döntés a Nikodémus életében egy folyamat volt. És én azt hiszem, hogy a legtöbb emberben az a döntés, hogy ő elfogad Jézus Krisztus, mint személyes megváltó vagy nem, az egy folyamat. Amikor először találkoztak a János 3-ban, volt nagyon sok kérdés Nikodémusban. Ő kérdezte, hogy hogyan? És megint kérdezte, hogy hogyan? Próbálta megérteni valamit. Utána látjunk itt, hogy testvérek, szerintem tovább kell megnézni, tovább kell kutatni, hogy valóban mi van ezzel az emberrel. És utána az utolsó alkalom, amikor találkozunk Nikodémussal a 19. részben, Jézus kereszthalála után. És jött az időpont, hogy kellett temetni őt. És azt olvasunk a 19. rész, a 38. versben, hogy az Arimátéai József odament, mint Jézus tanítványa, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte holttestet, megkapta, és utána azt látjuk, hogy eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá. János miért teszi ezt a mondatit? Miért nem csak mondja, hogy Nikodémus? Teljesen nyilvánvaló, hogy melyik Nikodémusról van szó, nem volt más Nikodémus a János Evangéliumban, de azt mondja, Nikodémus, aki éjszaka jött. A harmadik részben a Nikodémus még titokban mint Jézushoz. Most Nikodémus a nyilvánosság előtt vállalta, ami történt. Én azt mondom, hogy valahol a 7. rész és a 19. rész között, vagy lehetséges már a 3. rész és a 19. között, Nikodémus hitre jutott. Nikodémus hozott egy döntést. Ez az ember, aki tehet ilyesmit, aki Istentől van, ő valóban a Mesiás. És Nikodémus vállalta mindenki előtt. Utána látjuk azt, hogy ő volt az, aki hozta a mira, és hozta az olaja, ami készített, és azt mondták, hogy egy 100 font annyit hoztak, hogy tudtak készíteni a holttestet. Nem tudtam kideríteni, hogy pontosan mennyi volt az érték annak, ami Nikodémus hozott. De én azt mondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Filerek nem volt szó itt, hanem egy nagyon nagy anyagi áldozat hozott Nikodémus, hogy ő tudta megtenni azt, amit megtett. És utána ő személyesen részt vették a munkában. Fogtak tehát Jézus testét. Testvére. Nikodémus egy farizeus volt. A törvényben az volt, hogy soha nem szabad érinteni egy holttestet, mert akkor az ember tisztatalan lesz. Nikodémus értékrendje megváltozott. Ő azt mondja, hogy most már én nem a törvény megtartás által üdvözlök. Én vállalom, hogy én fogom Jézus holttestét, mert ő az én megváltom. A Nikodémus nem csak hit a fejével, hanem mi látjunk azt, hogy az ő döntés hatott az ő egész viselkedéséhez. Ő anyagi áldozatot hozott, ő mondom, szégyen hozott a volt munkatársai előtt, amikor ő vállalta ezt. Aki pedig az igazat cselekszi a világosságra megy, hogy kitűnje cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. A Nikodémus jutott arra a pontra, hogy ő hitt, és az ő hite miatt változott az ő élete. Nikodémus kapott egy új szívet. Nikodémus újján született, mert ő találkozott Jézussal. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálat adunk neked, mert te szerettél egy ember, aki az első században egy nagyon fontos pozícióban volt. Te adtál a te életedet érte. De nem csak érte adtad az életedet, hanem értünk. Köszönjünk, hogy te szeretsz minket. Köszönjünk, hogy te új örök életet adsz minden embernek, aki hisz benned. Segíts minket, hogy legyen a megfelelő alázat bennünk, hogy mi tudunk leborulni előtted, és mondani neked, hogy Jézus, legyél az Úr az én életemben. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.